Sziasztok! Ez itt az Ember Lánya Podcast 26. adása, én Seres Lili Hanna vagyok.
Én Zámbó Lilla.
Ebben a podcastban anya és lánya beszélget a világ dolgairól, külső és belső világunkról.
A mai adásban pedig kutyáról fogunk beszélni, kutyáról és kutyázásról fogunk beszélni. A saját kutyánk Mici kapcsán.
Apropóján. Igen. De nem csak Miciről, de Mici apropóján.
Hát a tapasztalatainkról, mert hogy elég későn lettünk első kutyások, úgyhogy az, hogy mi mit tartunk fontosnak, hogyan választottuk.
Érett kutyaszülők vagyunk.
Igen, erről. Ezt fogjuk ma megosztani.
Igen. Szóval későn, de azért mindig is ott volt, legalábbis amióta az eszemet tudom, ott volt a mi agyunkban, hogy lesz egyszer kutyánk. Az én agyamban komolyabban, nem tudom, hogy ez a te kicsit, szülői agyadban mennyire.
Ez egy kicsit nem a szülői agyba, hanem én minden állattól nagyon félek. Teljesen mindegy, hogy az hörcsög, vagy tengeri malac, vagy kutya, vagy macska, bármilyen állattól. Nagyon tartok, félek, hogy kiszámíthatatlan, és ezért én nem gondoltam, hogy én valójában, vagy tudnék gazdája lenni, uh-huh. felelős gazdája lenni egy állatnak, de volt arra példa, amikor kicsi voltál, és nagyon szerettél volna, hogy felhívtunk egy menhelyet.
Mert igen, ki is néztük a kutyát. Egy újság apró hirdetésében. Ez most már 2024-ből visszatekintve annyira hihetetlen.
Igen, de nem vették fel.
És nem vették fel, és ezen múlott,
hogy... Így aztán ezt nem bántam, mert az egy hirtelen felindulás volt, hát az az egyik fülműtétednél.
Igen, emlékszem.
Volt konkrétan a kórházban. De azt hiszem, hogy nem igazából bántam, hogy nem vette föl akkor a menhely, mert nem voltam rá felkészülve.
És akkor nem is gondoltad volna?
Nem gondoltam volna, és engem a kutyák, mindegyik kutya mindig meg is ugatott a parkon
igen,
keresztül
jövő
is.
Féltél,
én nagyon-nagyon féltem, és minden kutya bármilyen pici rögtön vicsorított, ha rám nézett. Ez most már megszűnt több mint egy éve, amióta Mici van, de hát az ő története pedig az, hogy egy füllett nyári napon az akkori telek kertjében az asztalnál dolgozva, szellemi munkát végezve, egyszerűen egy olyan érzésem volt, hogy ide a lábamhoz nekem szükségem van valami kellemes, puha, szeretetteljes érintésre, uh-huh. és hogy ez egy kutya tud lenni.
És olyan érdekes, hogy ahhoz képest, hogy tényleg nekem így benne volt a tudatomban gyerekkoromban, meg imádtam, fotózgattam, könyvet vettem, tehát tudatosan kedvenc állatom volt, szóval, hogy ennek ellenére azért egészen váratlanul ért, amikor ezt mondtad.
Igen.
Viszont olyan határozottan mondtad, mint hogyha nem tudom, megálmodtad volna, vagy valami jelenés lett volna, hogy azt tudtam, hogy akkor ez most itt komolyan van gondolva.
Igen. És akkor, amikor az ember így ezt mondja, akkor már valóban az események elkezdenek történni, ugyanis eszedbe jutott rögtön az, hogy körülbelül 20 évvel ezelőtt egy kutyás könyvből...
Igen, de én azt nem tudtam, várjál csak, hogy az volt, hogy ugye a én férjem nem bírja a kutyaszőrt, és igen. hogy van ez a, hogy hívják, hipoallergén szőr,
Hát,
azt hiszem ez a neve, biztos. Ami olyan, mint a haj, ami nem vált ki allergiát.
És igen, hogy nem dupla szőr, nincs ajszőrzet, hanem olyan a szőre a kutyának, mint hogyha haj lenne, ezért aztán ugye nyírni is kell folyamatosan, mert úgy nő, mint a haj.
Na és az volt, hogy elkezdtem listákat nézni a neten, hogy milyen kutyák azok, akiknek uh-huh. ilyen szőre van, uh-huh. és még a barátnőm is küldött egy kutyás barátnőm, meg nem tudom, és egyszer csak észrevettem, hogy úristen, az a kutya is közte van, vagy benne van rajta van ezen a listán, akit én 10 évesen kinéztem az általam választott könyvben, a Coton de Tuléar.
Igen, madagaszkári pamut kutya.
Egy darab kép, fotó volt ebben a Kutya jellemek című könyvben, arról a kutyáról, meg egy nagyon kedves leírás, és látszik, hogy tudatos gyerek voltam, egy kiskamasz, mert hogy nem csak azért választottam, mert nagyon cuki, hanem azért, mert kicsi, mert a skálán azt mutatta, hogy városban jól tartható, mindjárt teszünk ehhez majd valamit hozzá,
igen.
Hogy én ezt nem csak a cukisága miatt, a cuki fotó, meg a kedves leírás miatt gondoltam, hanem ilyen tudatosan, hogy na, ez nekünk éppen jó lesz, akik szoktunk kirándulni, de azért nem egy óriási kutya, óriási mozgásigénnyel.
Igen, igen, ebben a könyvben nagyon szépen jelölik,
látványos,
ilyen táblázatszerűen, hogy milyen fokú igénye, igen, van a szőrápolás, meg a mozgás, hogy a városi lakásban mennyire tartható,
egy tízes skálán,
milyen gyakori, igen, betegségei vannak, tehát azon kívül, hogy leírják azt, hogy a maximális súly, meg a magasság, és akkor a Lini ez alapján,
meg hogy az, a jelleméről azt írták, hogy egy nagyon családbarát, igen, kedves, szórakoztató, nem egy házőrző fajta, mert nagyon megmaradt, hogy azt írták róla, hogy a betörővel elkezd majd játszani, és a haverja lesz, úgyhogy nem egy házőrző. Úgyhogy ezek alapján kiválasztottam őt,
igen,
és aztán
és elkezdtük keresni, hogy akkor hol van tenyésztő, aki ezt a kutyát tenyészti, ezt a fajta kutyát tenyészti Magyarországon. Sincsen sok tenyésztő, sőt az egyik tenyésztő most fejezte be ezt, igen, a fajta kenelt, igen, de megtaláltuk azt, ahonnan mi szeretnénk, és akkor ment, el is indult a levelezés, hogy van-e, várható-e olyan alom, és akkor megérkezett hozzánk a törzskönyvi nevén Xéna, ami nagyon mulatságos volt, egy ilyen öklömnyi, másfél kilós, vagy dehogy akkor még alig volt több, mint egy kiló, igen, persze, öklömnyi kis fehér szőrgombóc, mint Xéna, úgyhogy meg is változtattuk a nevét azonnal a bűbájos Micire.
Na és ez is érdekes volt, bocsi, szabad vágok, ne felejtsd el, de erre is emlékszem, hogy dobáltuk akkor még ott a telken a neveket, uh-huh, hogy mazsola, és ez, és az, és felsorolt, sőt, emlékszem, hogy ilyen listát is írtam a felsorolandókból, és akkor egyszer csak te mondtad ezt a Micit, és,
igen,
éreztem, hogy hát ez.
Aha.
Ez nagyon jó.
Na de nézd meg, mert ide készítettem Bálint Ágnes Mazsola című mesés könyvét, hogy azért az a Mazsola név, ami könyv, majd befotózzuk a Facebook oldalunkra, meg esetleg Lili az Instára is, uh-huh, uh-huh, felrakja, hogy ott ez már ugye a báb film, ami esti mese volt, uh-huh, egy időben, a báb filmből van egy képkocka, és itt a Mazsola báb figurának az arca, arckifejezés, uh-huh, és az pontosan olyan, mint a minicink. És a természete is tud ilyen kis durbincs lenni, mint a
hívhatnak mazsolának, amit egyébként, aha, azért nem lenne fura, mert azt vettem észre csomó kutyatartón, hogy van egy rendes neve a kutyának, és attól teljesen hangzásában is tökéletesen eltérő, még, igen, 15 néven szólítják.
Mi azért annyira nem térünk el, de nem, nagyon szeretettel használjuk például a Micuko nevet is Micire,
Micuko,
és hallgat is rá. Micu. Egyébként a Mickót is szereti, azt is kedveli. No,
néha
szoktam szóval
Mucnak, na de mibe vágtam bele, tehát hogy igen, megérkezett. Hogy hát, átváltottuk hogy... Xénáról Micire.
Igen, 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 és aztán nagyon érdekes, hogy ez a No Man Est Omen című,
mm-hmm, jaj, igen,
vagy fogalom, vagy szálló ige, mert bizony a kamaszkorától kezdve, amin Mici már lassan túl van, mert elmúlt már másfél éves, de bizony a xénaság az időről időre megjelenik, abban a formában, hogy ő nem támad és nem ellenséges, azt nem is szabad hagyni, arról le kell nevelni, ha lehetséges, viszont, hogyha az ő komfort zónájába úgy gyalogol bele valamelyik, akár kutya, akár felnőtt, hogy az neki már sok, akkor bizony megmorogja és elkergeti azt a kutyát onnan, tehát ott van a kszéna, meg a futtatóban megvédi a pajtásait rendszerint. Tehát rögtön megy, és rendet csinál, hogyha valami galibát tapasztal.
Én meg azt hittem, hogy a No Man's Torment azt arra akarod mondani, hogy mici, és hogy nagyon gyakran olyan, mint egy cica.
Hát mert erre is igaz.
Igen.
Hát ez
igen.
Is igaz. Hát a kszéna is igaz, és a mici is igaz, úgyhogy nyugodtan kerülhetett volna be, mind a két név maradhatott volna, de persze jó ez így.
Igen. Na, és akkor beszéljünk.
Hát talán még, bocsánat, irodalom? Hogy még csak azért annyit mondok még így az irodalmakra nézve, hogy én annyira nem voltam kutyás meg állatos, hogy nekem igazából végig gondoltam, hogy milyen állatokról olvastam én, vagy hogy találkoztam én kutyával az irodalomban, ami így megmaradt. De hát ugye először is példának a Mazsolát hoztam, aki nem kutya, de hogy a kutyás is Bálint Ágnes, a macskák réme, óriási, fantasztikus, olvasnivaló mű és rajzfilm, és az alapján én tényleg nem volt kedvem macskát tartani, igazából kutyát sem. Tehát nagyon szerettem mindenkit benne, de nem. És aztán szintén ugyanúgy, ez már egy Bálint Ágneses nap lesz, a Futrinka utca, Mi újság a Futrinka utcában, könyvben, és ugye ebből is volt természetesen filmadaptáció, a tacskószerű, nem tudom, hogy most pontosan milyen, vagy keverék, a kurtalábú éjjeli őr, a morzsa. Úgyhogy ezek voltak, és még egy van, a Szepes Mária Pöttyös Panni ciklusában, a Pöttyös Panni a Balatonon, és ugye én Balatonon éreztem meg, hogy kutyát szeretnék, van benne Smirgli és Csimpajkó, és ott ez nagyon-nagyon jók ezek a nevek is, és Smirgli a kis itt barnára színezett kutya. És van 2-3 történet, amiben Smirgli is szerepel.
Most több dolog is eszembe jutott eközben, miközben ezeket végiglapoztuk. Nézzük csak, mi is volt. Az első az az volt, hogy gondolkodtál azon, hogy hogyan találkoztam mondjuk az irodalmon keresztül a kutyákkal, és nekem hirtelen beugrott, amikor korábban beszéltünk erről, akkor teljesen kiment a fejemből, de most beugrott, mert ez egy tök erős ilyen, hát irodalmi vagy szórakoztatóipari élményem, hogy ugye nagyon sok Garfieldot olvastunk, Garfield képregényt, és ott mindig is nagyon fájta az én szívemnek, hogy az Ubul nevű kutya egészen egy lenézett szereplő, és kigúnyolandó szereplő a Garfield szemszögéből, ahogy a gazda is, de azért az Ubul, hát ő a buta, nyáladzó, tiszta, agyatlan lény, akit mindig megszívott a Garfield, és segbe rúgja, arra emlékszem, és nem tudom, és az Ubul imádja, és vigyorog, és tényleg agyatlan, és nyálacik.
Na, de erről jut eszembe, most meg te ne felejtsd, hogy mit akarsz mondani, hogy ugye itt vannak az asztalon a háromkötetes Petőfi, mert még ez volt a kutyákkal való találkozásom, hogy a Petőfi két verse, a Farkasok és a Kutyák dala, ahol a kutya egy a farkas szabadságával és ugye harcával szemben az a szolgai, szolgaja és a lenézendő és megvetendő szolga. Hát érdekes, amikor én micivel sétálok, és vagy belenézek a kocsányon lógó kutya szemekbe, hogy hát egyáltalán nem jut eszembe, hogy ez egy megvetendő élőlény lenne, de természetesen értjük, hogy Petőfinek miért volt fontos ezt a két állatot hozni példának.
Igen.
És hát akkor folytást,
hogy igen, és hogy ez a, tehát ez a Garfield-os volt, ez a Garfield volt az első találkozásom ezzel a felfogással a kutyákról, amit aztán később is tapasztaltam, és a mostanáig tapasztalom, hogy vannak ugye, hát ez nem mindig ugye ilyen élesen szétválasztható, de sokszor van ez, hogy vannak a kutyások, meg vannak a macskások.
Uh-huh, uh-huh. És ugye, nagyon sokan vannak, akik azt mondják, hogy macskás is vagyok, meg kutyás is vagyok, igen.
És hogy nagyon sokszor van a macskások részéről egyfajta lenézés a kutyások felé, és hogy a macskás emberek nagyon sokszor az az egyik legfőbb dolog, amit szeretnek a macskákban, hogy önállóak, és magabiztosak, és nem lehet parancsolni nekik. Uh-huh. És mondjuk... Tehát a másik viszont az, hogy mégis ki tud alakulni elvileg, amit én nem tudok, egy olyan szeretett kapcsolat. Uh-huh. Tehát, hogy az se hiányzik belőle, de hogy azért a macskák azok.
Aha, aha.
És hogy szemben, és hogy, ja, és az is nagyon sokszor van ilyenkor, hogy a macskák okosabbak.
Uh-huh, uh-huh.
És én meg sokszor azt érzem, hogy a kutyáknak az a fajta ragaszkodása és szeretete, ami évezredek alatt alakult ki a kutya háziasítása közben, kutya és ember, ahogy társakká váltak, stb., hogy ez a viszony, ez a viszonyulás az ember felé, ez van gyengeségként tételezve, és butaságként, hogy mondjuk uh-huh. engedelmeskedik gyakran, stb. Stb. Szóval, hogy...
Hát illetve mindig engedelmeskednie kell. Igen, igen, de hogy erre szerencsére ezt folyamatosan kutatják, a kutyákat is, és a macskákat is, meg az emberekhez, meg a gazdákhoz való kapcsolatukat is. Tehát én azt úgy emlékszem, hogy az viszont már megdőlt, hogy a macska a házhoz ragaszkodik, és a kutya meg a gazdához, mert a macska is tud a gazdájához ragaszkodni. Tehát, hogy ebben így folyamatosan megyünk előre, és fejlődünk. Az viszont biztos, hogy én most örülök, hogy kutyát választottam, mert hogy itt akkor most rátérhetünk már arra, hogy mi az, amit, hogyha egy kutya gazdivá uh-huh. válunk, akkor mi az, amit ad, és ezt lehet kötelességnek is nézni, ami lehet, hogy nehéz, de szerintem annyira természetessé és belsővé tud válni, legalábbis én most úgy érzem, hogy nincs benne olyan, ennek a kényszerbe nincs benne olyan, hogy ez nem jó csinálni, hogy a kedvem ellenére csinálom. Ez például az, hogy ki kell menni itthonról, tehát ugye a macskának alom van, a kutyát viszont kivisszük, bár ja, hallottam, hogy aha. a pici testű kutyáknál használják mindig a kutya pelenkát, és hogy ja. akkor nem kell kivinni feltétlenül.
Amit csak azoknak mondok, akik talán úgy gondolják, mint ahogy én gondoltam korábban, hogy a kutya pelenka az nem azt jelenti, hogy rárakod a kutyára, mint a babára a pelenkát, igen. hanem hogy leteríted a földre, és arra is.
És arra, igen, oda szoktatja az ember, hogy arra végezzel a dolgát. De pont ez kis testű kutyánál, mert nagy testű kutya elég sokat pisil, olyan pelenka nem annyira van. Na, szerintem, vagy biztos van hát. Nagyon vastag, mert lehet beteg nagy testű kutya, igen. amikor nem nagyon lehet kivinni.
De hogy, ahogy az előbb részleteztem, a kutya-macska gazdik közti ellentétet, az egy visszatérő mém az interneten, hogy... szintén biztos, hogy macskások találták ki, hogy zuhog az eső, a kutyásoknak le kell vinni a kutyájukat, lent szenvednek, és a macskások meg
a
meleg izébe, és hogy ez is, hogy jaj, mennyivel hát, jobb nekünk.
Biztos sok kutyás van, aki azt mondja, hogy hát igen, nem
hát
jó
biztos, dolog
kivinni,
vannak nehéz
de
napok.
Én nem tartozom ide, és az is, tehát ez nem egy általános, hogy ehhez én állok, azt tudom, de biztos, hogy vannak akik még ezt élik át, hogy én például a reggeli sétáltatást szeretem a legjobban, a kintlevést szeretem a legjobban. Hát most már azért megvan, beállt már egy ideje, nem annyira régóta, hogy nagyjából mikor reggel, nagyjából mikor napközben, és nagyjából mikor este, de ugye amíg ez a szobatisztaság alakult, akkor azon nyomban kellett menni ébredéskor, ami lehet, hogy 5 óra volt, vagy 5:30, vagy 6, de hogy azok is nagyon nagy élmények voltak nekem, hogy akkor abba az időbe, abba az időjárásba, tehát nagyon, tehát jó volt bele ébredni a természetbe.
És tegyük hozzá, hogy ez jó, rohadt egészséges, tehát hogy most itt lehet röhögni azon, hogy a kutya miatt ki kell menni, de az, hogy gyakorlatilag a kutyás életmód rákényszerít arra, hogy folyamatosan sétálj a szabadban, az
gyalogolj,
nagyon jó.
Gyalogolj, tehát bocsánat, maga az, hogyha csak andalgunk, és a séta első idejében kell andalogni, amíg a kutya elvégzi a dolgát, legalábbis a Mici, amikor kimegyünk, akkor az első 5-10 percben végzi el a dolgait, és akkor ugye az, hogy ő megkeresi azt a biztonságos helyet, ahová lerakná, az azért még andalgás, de hogy ezeken a kint létekkor az is jó, hogyha gyaloglunk, ha nem csak andalgás van, hanem tempó.
Igen, és ha már említetted a lerakja a dolgát, az egyik legérdekesebb tapasztalatom a nem kutyás lét és a kutyás lét között, ti különbségben, hogy amikor még nem volt, akkor azt gondoltam, hogy mennyire gusztustalan lehet ott felszedni a kakit, és nem tudom, és aztán meg egyáltalán nem. Főleg, hogy nekünk ugye az a szerencsénk, hogy itt természetes közegben fű
ilyen, mi ki tudjuk vinni itt a lakótelep, ahol a Mici lakik, ott sok fű, sok zöld van, és akkor tudja a zöldbe végezni a dolgát, meg hogy kicsi a,
igen,
kicsi
igen,
a kutya, igen. És kicsi a terméke is, és ezért egy nagy kutyak, akit azt nem biztos, hogy annyira szívesen szedegetnék, bár mindent meg lehet szokni, azt igen, is meg lehet, mert rengeteg nagy kutyás van a környéken, akik mind rendre szedik föl, zacskózzák.
Igen, de hogy ez egyáltalán nem olyan szörnyűséges, mint ahogy...
Most, hogyha itt tartunk már, így hogy hol végzi a dolgát, hogy amit így megfigyeltem a kutyagazdisodás folyamán, amit nagyon is kell tanulni, a gazdiságot, én azt gondolom, hogy akkor is, hogyha gyerekkorunkban volt kutya, vagy előtte már volt kutyánk, akkor is meg kell tanulni azt a kutyát, ezt pont a kutyasuliban láttam. Ez nagyon jó, ez a mintatörténet, hogy volt ott egy társunk, aki egy kölyök kutyával jött, nem tudom, hogy milyen fajta kölyök kutya volt ő, de hogy kiállításokra vitte, és az idősebb, ugyanilyen fajtájú kutyát is. Uh-huh. És ő igazából úgy jött, hogy tudja, hogy kell csinálni, de azért mégis a kutya szocializációja miatt eljött a kutyasuliba. És minden viszonyulására kapta visszajelzésként, hogy nézd, hogy fél tőled a kutya. Hogy az úgy, meg az úgy, mert hogy a nagy kutyának, ahogy a nagy kutyát tudta nevelni, meg tanítani, ugyanazt akarta a kicsinél, és a kicsi másik személyiség. Tehát nagyon-nagyon kell tanulni a gazdiságot, és nagyon-nagyon oda kell figyelni, hogy a mi kutyánk milyen, és ugyanúgy, hogy a kutyát utasítani kell, dicsérni kell, tehát ebben nagyon-nagyon-nagyon hasonló a gyerekhez. Nagyon sok ponton eltér, mert a kutyának nem lehet magyarázni, a gyereknek lehet magyarázni, hogy mi miért van, és egy idő után a gyerek azt érteni is fogja, és azért fog úgy cselekedni, mert hogy érti a kutya, leginkább azért cselekszik, mert azt mondjuk neki, hogy úgy, és akkor ezt úgy kell mondani, és mindig kell mondani. Tehát amikor így hallom a hangomat, hogy könyörgök, hogy valamit csináljon meg, hát az a vicc teteje, határozottan kell kérni semleges hangon, és utána, ahogy az iskolában mondták, Miki Egér hangon, tehát bűbájos hangon meg kell nagyon dicsérni. És akkor valóban a kutya az egekben.
És akkor van a harmadik hanghatás.
Igen, és hangot kell adni a annak is, hogyha valamit nem úgy csinál, és akkor azt határozott hangon kell letiltani, és mérgesen kell mondani, hogy nem, és következetesen kell mondani, hogy nem.
Igen, mert a hangok, az arc, a testtartás, ezek azok, igen, amiket a kutya
ért. Elkanyarodtam közben az iskolára, még egy pillanatra visszajönnék, mert a kutyatermékről én a szobatisztaságot csak azt akartam mondani, hogy kiléptem kutyacsoportokból, benne voltam egy csomóba, hogy hát ha tanulok, aztán pillanatok alatt kiléptem, mert jöttek a posztok, hogy már 4 hónapos a kutyám, ti hogy csináltátok, hogy mert még mindig ide-oda pisil, meg 5 hónapos a kutyám. Hát nem azt mondom, hogy a Mici az etalon, és hogy tényleg ez ilyen sokáig tart, mert hogy nem, de bőven elmúlt már 1 éves, amikor tényleg így biztonságosan tudtam úgy létezni, hogy felébredünk, és nem kell rögtön lemenni, hanem teljesen nyugodtan végezhetem még a dolgomat, és aztán ráérünk, mert ő tudja tartani, és hogy azt is már tudja, hogy amikor jövünk hazafelé, akkor még pisil valahol, mert aztán egy darabig nem fogja tudni végezni a dolgát, de ez nagyon-nagyon sok idő volt, és akkor ezt azonnal törölni kell föl. Nem szabad büntetni a kutyát semmiképpen, mert nem tudja értelmezni ezt, hanem le kell vinni, és ha lent végzi, ez működött nálunk. Nagyon jó darabig csináltam, de aztán kivezettem természetesen a jutalmazást, de hogy lent pisilt, lent kakilt, és azon nyomban kapta.
Hát egyrészt nem szabad büntetni, másrészt meg az a vicces, hogy...
Ilyenért van, igen, ami, de azt én nem tudom, igen, hogy mikor kell, de...
De másrészt meg leszídni se érdemes, vagy felesleges, meg valószínűleg káros is, már sokkal később, mert hogy nem érti, hogy miért, tehát ahhoz köti, amit éppen csinál.
Ja igen, ez a másik nagyon fontos, igen, szabály, amit a kutyaiskolában tanulunk, és nem biztos, hogy úgy születünk, hogy ezt tudjuk, hogy a kutyát nem lehet utólag leszidni. Igen, tehát hogyha valahol találunk egy kutyapisit, vagy egy kutyakakit, utána, ahogy a Lili mondta, nem szabad leszidni, igen, vagy ha valamit megrágott órákkal ezelőtt, nem szabad leszidni. Ha látjuk, hogy rág valamit, le kell tiltani. Ha ott pisil előttünk, akkor lehet már mondani egy nagyobbacska kutyának, hogy nem, akkor természetesen lehet, de nem tudja összekötni, és nem tudja, miért kapja a szidást, vagy a büntetést.
És hát erről a Facebook csoportokból kilépésről, vagy ahhoz akartam hozzátenni, hogy egy újabb dolog, amiben nagyon hasonlít a kutyatartás és a gyereknevelés ebben az összehasonlítgatásban. Ennyi hónaposan kell ezt csinálni, annyi hónap, úristen, nem tart még ott a gyerekem, az én gyerekem jobb, én tudom jobban, ha úgy csinálod, úgy nem csinálod. És ez egy remek átkötő arra, hogy bár ez nem jó, de mégiscsak tanulni, ahogy mondtad, a gazdiságot, meg technikákat, kutyanevelést, azt viszont nagyon érdemes, úgyhogy Mici járt kutyaóviba is, így van, és kutyasuliba is.
Így van, de ott én tanulok. Tehát, hogy igen, ez a tévhit, hogy oda viszem a kutyát, és majd megtanítják, legalábbis ahova mi jártunk, szerencsére úgy volt, hogy én tanultam, én gyakoroltam a kutyával, aztán gyakoroltam itthon, meg te is gyakoroltál a kutyával nagyon sokat, tehát a gazdát tanítják, és az nagyon-nagyon jót tett, én nagyon sokat tanultam ott. Kezdtem már azt is mondani, hogy mi az, amit ad a kutya, ugye a mozgást, hogy ki kell menni, meg azért vagyunk jó páran, akik bepunnyadnánk otthon. Tehát, hogyha nincs kutya, akkor azért ott el tudunk lenni a 4 fal között, ki ezzel, ki azzal, most azt nem soroljuk, viszont nem lehet, mert a kutyát ki kell vinni. Na most itt viszont van egy nehézség, hogyha az ember egyedülálló, és nincs olyan környezete, akár szomszédsági, akár baráti, akár családi, aki be tud segíteni a kutya gondozásába, amikor akár valami, egy olyan betegség ledönti 1-2 napra, tehát nem kell komolyabbnak lenni, de akkor nagyon nem tenne jót kimenni, vagy egy olyan utazás, ahova nem lehet vinni, akkor hogyha ez nincsen, ha teljesen az ember magára van utalva, az nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy nehézséget
Igen.
Jelent.
Meg egyébként ez a kivinni, levinni, hányszor,
igen.
Ezt most tegyük hozzá, hogy a lakásban élő emberekre vonatkozik, mert ahol kertesházban persze ott is ki szokták vinni.
Ki is azért... kell vinni, el igen, kell vinni, igen. Sétálni a kutyát kertesházból is.
Persze, csak ott egy kicsit
egyszerű. Aki hallja, adja át, mert hogy kellenek a szagok, és akár még a más kutyákkal való találkozás is kell a kertesházban lakó kutyának is. És akkor itt nagyon-nagyon szeretném megköszönni a itteni mi kutyafuttatónk, kistestű kutyafuttatónk gazditársainak, közösségünknek, a gazditársaknak azt a rengeteg segítséget, amit kapok, mint amellett, hogy te is segítesz a Mici gondozásában, megtartásában, de hogy mindenben, nem csak ötletekkel, tanácsokkal, de hogy vigyázással is. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm innen is.
És akkor igen, mondtad, hogy én is segítek, hogy ez is egy ilyen érdekes dolog, hogy tőlem sokszor kérdezik meg, mert hogy posztolgatok a Miciről, hogy ja, akkor neked van kutyád, vagy nektek van kutyátok, hogy hogy? És akkor így beszélgetünk erről, hogy én vagyok a másodgazdi, és ez is olyan érdekes, hogy azt szokták mondani, hogy kell egy falka vezér.
Az most már megdőlt.
Megdőlt?
A falka, így, hogy
és falka, én is azt akartam mondani, hogy azért ezt én is érzékelem, hogy van ez, hogy több gazdi is, de tényleg ez a másodgazdi a legjobb szó rá, mert nem egy babysitter vagyok,
igen.
Vagy nem tudom, de ezt így vállaltuk, hogy nem is a főgazdi vagyok, de hogy a másodgazdi.
Igen, igen.
És hogy ezt így lehet, szóval milyen, és hogy ezt a felelősségre is, meg hogy nehéz, ha nincsenek segítő emberek, arra is mondom, hogy van ez a fogalom. És a kutyasuliban az is volt, hogy akkor ajánlották, hogyha több gazdi van, akkor többen jöjjünk.
Igen.
És többen gyakoroltunk. Egy ember vizsgáztathatott, vagy vizsgázhatott, akkor nem lehettek többen, de az órákra mentem én is többször.
Igen, aztán amit még ad a kutya, az például az, hogy sokkal többet mosolyog az ember, hogyha van kutyája, mert olyan édes, meg amit csinál, ahogy csinálja, egyszerűen ki is váltja az emberből, hogy mosolyogjon, és nagyon fontos is, a kutyára mosolyogni, hogy lássa azt, hogy minden rendben. Tehát egyrészt jön önkéntelenül, másrészt meg dolgom is az, hogy mosolyogjak, hogy biztonságot adjak, hogy megerősítsem ezzel. Úgyhogy ez is egy nagyon fontos dolog, mert ugye eléggé elfelejtünk mosolyogni a mindenféle napi rutin, még csak ugye nincs is nagy bajunk, de ugye feladatok vannak, és a feladat közben nem mosolyogunk. Hát végezzük a feladatot. Hát a kutyánk van, akkor muszáj.
Igen, ez egyre jobban. Tehát én tényleg azt megéreztem már az elején, hogy mennyire csodálatos kutyával lenni, meg élni, ha bekerül egy kutya a családba, de most nem csak azt érzem, hogy milyen jó, meg cuki, meg szeretetteljes, hanem most, hogy soroljuk a dolgokat, egyre jobban azt érzem, hogy tényleg receptre kéne felírni, mert hogy itt már az elhangzott, hogy sok gyaloglás, baromi egészséges, és akkor az, hogy sok mosolygás, kötődés, szeretet, az is nagyon egészséges, és jót tesz a lelkünknek, és nekem az nagyon, tényleg nagyon érdekes volt, ahogy észrevettem magamon, hogy korábban úgy gondoltam a kutyatartásra, hogy hát igen, tök jó, de hogy azért az nehéz, sok gond van vele, tényleg, amit mondta, hogy nem lehet csak úgy elutazni, stb. Le kell vinni, és aztán meg csak azt éreztem később, hogy de hát ez mennyire egyszerű, hogy egy újabb lény, akit lehet szeretni, és aki szeret téged is, tehát egy plusz jó dolog kerül az életedbe.
Igen, nagyon ez a sok jó dolog, ez tudja azt elfogadtatni, hogy attól ez még valóban nem egy könnyű feladat. Tehát az, hogy gondoskodni kell, és a kutyáról mindig gondoskodni kell, addig, ameddig veled van, nem nől föl, mint egy gyerek, és nem megy a saját maga útján tovább,
igen,
hanem végig. Tehát ő akkor eszik, amikor adsz neki, nem fogja egyedül kivenni a hűtőből, legalábbis remélem, bár biztos van olyan ügyes, nagy testű, nagyobb
testű. Én is azt akartam tenni, hogy jó esetben akkor eszik, amikor adsz neki, amikor nem akarod, hogy egyen, és valamit feleszik, néha az is előfordul, de...
Igen, de hát erre is, ezt is megtanítja az embernek, hogy hová rakja a különböző dolgokat. A Mici egyébként nem csinált kárt kölyök korában sem, csak a tévészekrényben, amit amúgy sem bánok, tehát így tudta, hogy azt, annak a sarkát lehet, az egy fenyőből készült tévészekrény volt, hogy azt lehet cincálni, rágcsálni, mert hogy attól amúgy is meg akarok lassan már szabadulni, de semmi más, sem papucsot, sem semmit ő nem tett tönkre, de vannak ilyenek, akkor meg vannak a módszerek, hogy ezt hogyan kezeljük. Amit még ad, szólj közben akkor, hogy eszedbe jut, mert még haladnék tovább, hogy egyfajta abból, hogy ki kell menni, beszélni kell a kutyához, mosolyogni kell a kutyára, ezzel egy picit a legtöbb ember nyitottabbá is válik a környezetére. Biztos, hogy nem mindenki, tehát nem akarunk természetesen most sem általánosítani, de lehetséges, hogy kommunikatívabb lesz az ember, amikor sétáltat. Tehát az eléggé általános, persze itt is vannak kivételek, hogy a kutyások köszönnek egymásnak, amikor találkoznak, még akkor is, hogyha nem állnak le beszélgetni, egyszerűen csak a napszakadatban
köszönnek. Na és akkor tegyük hozzá, hogy nem csak a kutyások lesznek kommunikatívabb, megnyitottabbak, hanem nagyon-nagyon sok ember, hogyha nálad van, veled van a kutyád, akkor kommunikálni kezd veled, hogy szemben, hogyha nem lenne veled a kutyád, akkor nem, akkor elmennétek egymás mellett. Igen. És nekem sok ilyen jó helyzetem volt a metrón, parkban, bárhol, üzletben, vagy valahol, ahova bevittem, hogy elkezdtek velem beszélgetni.
Igen, igen, nekem sem volt ebből negatív élmény, csak pozitív, kellemes.
És hogy ez annyira rávilágít arra, vagy egyszer csak így ráébredek ezen keresztül arra, hogy úristen, tényleg milyen szinten nulla kommunikáció van az emberek között a nagyvárosokban. Tehát ott vagyunk összezárva egy nagyvárosba, és egymásra se pillantunk, vagy csak messziről, és nem azt mondom, hogy na de érted, tehát ez a nagyvárosi elidegenedettség, és ennek...
Ami már a kisvárosokra is jellemző, igen, tehát ezt, amit a régen nagyvárosi
elidegenedettség... városi.
Városinak mond, tehát az most már mindenhol szinte.
Igen. És van. Akkor ezt meg így gyönyörűen megtörj az, hogyha nálad van egy aranyos
kutya. Úgyhogy biztos, hogy van nagyon sok rossz történet is, de nekem csak jó van, hát, és meg szokták kérdezni, hogy megsimogathatják-e, és olyankor, amikor... Tehát legtöbbször ránézek Micire, megkérdezem, hogy na Mici, engeded-e? És hát a Mici meg hát írta az a könyv is, amit egyébként senkinek nem javaslunk, de ebben mondjuk valóban igaza volt, hogy egy rendkívül barátságos fajta, tehát ő sündörög. Amikor kutyás gazdival találkozunk, kutyával jön, akkor először a kutyának köszön, kutyával köszönnek egymáshoz, és aztán megy a gazdihoz, hogy a gazdi simogassa őt meg. De volt már olyan, amikor mondtam, hogy most inkább ne, amikor láttam, hogy a kisgyerek az annyira mégsem bátor. Igen, csak ilyen
szülő megvaló
megfelelés miatt jönne, akkor mondtam, hogy hát inkább ne, csak innen, de hogy tényleg jó történeteink vannak.
Igen, most említetted, hogy nem ajánlanád ezt a könyvet, röviden, miért?
Ja, nem ajánlanám ezt a könyvet, igen, amit így emlegettünk már többször.
A kutya jellemeket,
jó, a címét megmondjuk, mert ugye, tehát hogy ez egy külföldi szerzőnek a magyarra fordított, magyarított könyve, és mi elhittük minden sorát. És nem tudom, megtaláltad, hogy azt írja, a Coton de Tuléar, madagaszkári pamut kutya, szőrápolása 10-ből 4-es. Na most a Coton de Tuléar szőrápolása 10-ből 15-ös. Ez a fajta az, akit folyamatosan kell fésülni, mert úgy befilcelődik, berasztásodik a haja, amivel nem az a baj, hogy nem szép, mert szép, hanem begombásodik, besebesedik, elkezdi vakarni, elkezdi rágni.
Tehát és neki, tényleg ilyen nem rasztásodhat be. Csomó, tehát amit nem lehet szétszedni, olyan pici.
Igen, befilcesedik. Úgyhogy ezért... Hát most, hogy megvan ez a kutyafajta, nagyon boldog vagyok, hogy ezt a fajtát választottuk, de hogyha tízes van itt ennél a szőrápolásnál, akkor nem. Akkor biztos, hogy nem emellett a fajtánál döntünk, úgyhogy végül is örülhetünk, hogy a könyv átvert engem.
Igen, amúgy ezt akartam, hogy... És mondtad, hogy minden kutyának más a személyisége, stb. Itt tegyük azt hozzá, ezt el is szokták mondani, hogy érdemes tényleg körültekintően választani kutyát. Mert hogy a különböző fajtáknak is megvannak az igényei, jellemzői, betegségei, stb. Tehát érdemes felmérni a saját helyzetünket.
És nem szabad szaporítókat pénzzel támogatni, ezt a barátnőd is, aki... Uh-huh. ...nek a családjában.
Igen, Veri Várnika, ő vele nagyon jókat beszélgettem kutyázásról.
Ő is ezt mondta, igen. Ami nagyon-nagyon fontos, hogy nem szabad a szaporítókat támogatni, hogy úgy adják el a kutyákat, hogy itt van X összegért, fajta tiszta, de nincs kedvem bajlódni a törzskönyvvel, nem lehet, tehát vagy... tenyésztőtől vegyünk, vagy valóban menhelyről fogadhatunk örökbe, de ott nem lehet tudni, hogy hányadik alom, meg hogyan keverednek össze. Ott nagyon-nagyon okosak a keverékkutyák, tehát rendkívül nagyon-nagyon jó dolog keverékkutya gazdájának látni, ezt látom a keverékkutyás gazdításokon, de a tenyésztőtől pedig biztonságos, valóban biztonságos.
Hát igen, és itt azt megosztom, hogy nekem azért volt egy kis bűntudatom az értékrendemből kifolyólag, hogy nem mentett kutyát választottunk itt a szőr miatt, és nagyon sokáig, hogyha kérdezték, hogy milyen fajta, vagy hogy mi a története, akkor mindig, hát nem vadidegeneknek, de hogy szinte mindenkinek mentegetőztem, hogy hát, hogy menhelyből szerettem volna, de az történt, hogy da-da-da-da-da, és aztán nagyon jó volt, hogy az említett Árnika mondta, hogy amire én nem gondoltam, csak azt vettem észre, hogy már Facebookon is folyamatosan ezek az ilyen bűntudatkeltő posztok jönnek szemben az állatmenhelyektől, hogy úgy volt, hogy elviszik, de nem vitték el, kiraknak egy cuki képet, stb. Tehát, hogy ilyen lelkiismeretünkre hadnak, és hogy az Árnika kicsit rendbe tette ezt a bűntudatomat, hogy nem az a megoldás, hogy csak és kizárólag örökbe fogadjunk, és nem bennünk kell bűntudatot kelteni. Persze nagyon fontos, hogy örökbe fogadjuk ezeket a szegény állatokat, de hogy a rendszer szintű megoldás az, hogyha te elköteleződsz a kutyázás mellett, és meg tudod engedni magadnak, akkor tényleg... vagy hát nem is csak meg, tehát na, szóval egy szaporítót ne, hanem hogy megbízható helyről, jó idegrendszerű kutyát, stb. Tehát egy az, hogy ennyi szegény, elveszett kutya és állat van, annak nem mi vagyunk az oka, akikben a bűntudatot keltik, hanem ez az ipar, ami, ez a szaporítóipar, ami így keletkezett. És most mondom, nem a mentés ellen beszélek, mert ez egy nagyon nemes
természetesen
dolog.
Kell, és nagyon szépen köszönjük innen is mindenkinek, aki bárhogyan is.
És nagyon-nagyon becsülöm azokat, akiknek mentett kutyájuk van, és... És múltkor is találkoztam egy iszonyatosan cukival, aki alig mert kijönni a lakás sarkából, és a vége az lett, hogy már megnyalta a kezemet, és az már egy óriási dolog volt. Tehát, hogy ez nagyon szép, csak a rendszer szintű, tehát, hogy lenne erre a rendszer szintű megoldás.
Én nem készültem kutyagazdinak, viszont nekem is mindig ugyanez volt, hogy ha esetleg, ne adj Isten, akkor biztos, hogy menhelyről. Tehát az én is így gondoltam, és én is meglepődtem, hogy nem ez történt, és eszembe jutott, hogy még van itt a parkban egy olyan nő a környéken lakik, aki mindig idős kutyát hoz ki a menhelyről, és el gondoskodik, és ápolja az elmenetelükig, és aztán hozza a következőt ki.
Ez nagyon szép, meg az is, ugye, hogy van ez, amiről nemrég értesültem, hogy amikor a mentő kutyák, vakvezető kutyák, stb. Munkakutyák nyugdíjba mennek, akkor őket is örökbe lehet fogadni az igen. életük második
felére. És akkor, hogyha már ennyit beszéltünk örökbefogadásról is, meg mentésről, meg mindenről, akkor hadd mondjam már az ivartalanítást is, uh-huh. hogy én emiatt is nagyon-nagyon fontosnak tartom az ivartalanítást, mert mondják azt is, megosztanak az állatorvosok, hogy most egészséges vagy nem, szukakutyánál mindenképpen egészségesebb. Micinek is volt az első tüzelést követően egy elhúzódó és nagyon csúnya álvemhessége, amiből szerencsére nem lett semmiféle további történés, de tehát időben akkor ivartalanítottuk, de hogy szerintem nagyon fontos a kutyák ivartalanítása, mert hogy véletlenül a parkban sétálunk, és ahogy olvastam, megmondták tapasztalt emberek, pillanatok alatt besikeredik az új ottan az a izé, megtörténik a dolog, a megtermékenyülés, és nem, ha az ember nem kíván tenyésztő lenni, nem szaporít, hanem tenyésztő, akkor jobb, hogyha hagyvatalanít a fiúkutyákat is, mert a fiúkutyákat nem annyira viszi kivartalanítani. Én azt gondolom, hogy ez egy fontos,
hogy ez dolog.
Ha nem tenyésztjük, akkor fontos dolog. A kintlevés kimenetelhez jutott még eszembe egy történet, ami így a napokban, hogy már több mint egy éve sétálunk Micivel naponta háromszor, meg futtatóba is megyünk, ugye naponta egyszer, hogy most jutott eszembe egyik reggel, hogy én most vinném a fülhallgatót, mert szeretnék belehallgatni egy podcastba. Uh-huh. Eddig soha nem vittem fülhallgatót. Ezután sem lesz rendszer a más elfoglaltság, uh-huh. a gyaloglásos együttlétünkbe, mert azt gondolom, hogy fontos. Fontos ez, hogy abba legyünk, amiben vagyunk, tehát hogy fontos az, hogy akkor a kutya amúgy kommunikál velünk.
Igen, folyamatosan
hátra
néz. Te is kommunikálsz, hogy erre, arra
igen,
menj.
Igen, tehát én azt gondolom, hogy az a kutyának meg az embernek is ad, hogyha abba van, amiben van, tehát a kutyával való együttlét, az a kutyával való együttlét. Természetesen lehet benne kivétel, nem szó nincs arról, hogy soha meg, de nem.
De
biztos, hogy arra kell, abban az időben kell a telefonokat intéznünk, vagy ilyesmit.
Igen, ha lehet. Igen, ez tök fontos, a jelenben lét, jelen való lét. Na, hát elég dinamikusan mindent pörgettünk, amit el akartunk mondani, egyik gondolatból forgattuk
igen,
a másikba.
Igen, és rengeteg mindent kell még tanulni, tehát egyáltalán nem nagyon a gazdiságnak az elején érzem magamat, de itt van például a behívhatóság, hogy a kutyát mindenképpen kutyával gyakorolni kell, hogy behívható legyen, és hogy szót fogadjon, hogy hallgasson a gazdira.
Igen.
És hogyha nem hallgat, akkor arra van egy módszer, ez kötődési tréningnek hívják, ezt is trénerrel át lehet beszélni. Micivel, amikor iskolába jártunk a 6-7-es tanfolyamra, akkor 5 héten keresztül gyakoroltuk ezt a kötődési dolgot, mert hogy annyira öntörvényű, tehát ez a Kotonda Tüleár, ez egy bűbájos családi cuki-muki plüskutya, de vannak olyan egyedei, aki viszont kszéna, és önfejű, és makacs, és akaratos, és akkor bizony be kell ezt vetni, akár ismét telve is, tehát hogy még később, amikor nem hallgat rám, ez az, hogy a napi kajáját Mici száraz eledelt kap, a napi kajáját a kezemből kapja meg akkor, hogyha szót fogad, ha valamit csinál, tehát ha oda jön, ha jól viselkedik, és nem kapja a tányérból, mert így megszokja, hogy hát én vagyok a főnök, hogy én tőlem kapja a kaját.
Igen, nagyon érdekes, hogy kell egy... Tehát, hogy erre is jó szerintem a kutya, hogy egyfajta határozottságot, öntudatot, önbizalmat ad, hogy te vagy az, aki a gazdája, aki irányít, kontrollál, és ez nem rossz. Tehát, hogy ez szerintem nagyon jó jellemfejlődésre ad lehetőséget. És a másik, hogy tényleg ez a szeretet, én ezt azért is hangsúlyozom, mert hogy olyan érdekes, hogy ez a kutya, ez a konkrét kutya, aki bekerült az életünkbe, olyan érdekes, hogy visszahozta nekem az általános kutya szeretetemet, tehát amióta ő van, azóta minden kutyára, akit meglátok az utcán, így elkezdek magamba gügyögni, meg hogy jaj, de szép, jaj, de aranyos, és én az utóbbi időben már, hát nem az, hogy nem vettem észre, de nem annyira foglalkoztam, nem annyira mozgattak meg a kutyák. Valószínűleg ezt az is megelőzte, hogy elég gyakran ideges is voltam a kutyagazdikra, amikor elfoglaltak egy egész utat, és nem tudtam átmenni, tehát gyakran nem vettek figyelembe, mint nem kutyást. Ugyanígy a kaki felszedés is gyakran elmaradt, és elidegenedtem ettől az egésztől, és nagyon érdekes, hogy ezt az általános szeretetet, hogy visszahozta, hogy sokkal fogékonyabb lettem most már minden kutyára, és bennem is volt egy kis félelem korábban, és nagyon érdekes most már, hogy simán bemegyek a futtatóba, ahol el vannak engedve a kutyák, igen, és nem ijedek meg, amikor a combomig felugrik egy, és igen, a többi.
Tehát önismerethez is kiváló, tehát a kutya az önismeretet fejleszti, a kutya aktivizál.
Maga biztosságot ad.
Igen, és még vesztességfeldolgozásban is nagyon segít, tehát hogyha valaki valamilyen módon egyedül marad, ami lehet akár egy szakítás, vagy valamilyen más formában társvesztés, vagy felnőnek a gyerekek, tehát valami, vagy nyugdíjazás, akkor annyira sokat ad az, hogy gondoskodni kell róla, dolog van vele, meg szeretetet,
igen, szeretetét is kimutatja.
Igen, hogy gyakorlatilag, hogy tényleg gyógyszer, tehát nem kell terápiás kutyának lenni feltétlenül, hanem csak idézőjelben csak kutyának, hogy a melankóliából, depresszióból kisegítsen, viszont az nagyon fontos, hogy ezt ugye a gyógyszert mondjuk, hogyha azt szeretnénk valamilyen lelki bajunkra, akkor azt egy darabig szedjük, és aztán azt szépen ki lehet abból, el lehet engedni. Na most a kutyát azt nem így vesszük magunkhoz, mert hogy több mint 10 év, vagy akár 15, 16, 17 évig szüksége van annak a kutyának ránk, úgyhogy ennyit gondoljunk csak meg, amikor kutyát veszünk magunkhoz, hogy ezt sok évig fogjuk ezt a szerepet betölteni, hogy gazda.
Igen. Igen.
Mert nagyon nagy trauma a kutyának, hogyha más gazdihoz kerül.
Hát igen, és ez gyakran nem gondolják végig az emberek, és impulzus, és ezért van annyi gazdátlan.
Nagyon gyakran, akik kölyök kutyát, vagy örökbe fogadnak, vagy vásárolnak, tényleg annyira munkás a kölyök kutyával való foglalkozás.
Az a legnehezebb rész, igen. A szobatisztaságtól
kezdve minden, igen, hogy így kamaszkortáján, amikor meg még valóban úgy kamaszodik sok kutya, mint az ember kamasz, hogy elfelejti azt is, amit előtte tudott, és akkor ajándékozzák el, vagy viszik otthonba, a hálat otthonba, hogy nem bírnak vele.
Igen. De mi bírunk vele, és élvezzük, és...
Igen, igen.
És most ezt igyekeztünk megosztani.
Még a betegségről nem beszéltünk, csak annyiban, hogy fajtánként is különböző, hogy mikre érzékenyek, de az még így fontosnak tartom mondani, hogy a kutyákra az jellemző, hogy a fájdalmat nem mutatják ki, még elég nagy fájdalmat is ugyanúgy viselnek, mint hogyha nem fájna, tehát ugyanolyanok, mint máskor, nem sziszegnek, nem sírnak, hogy nagyon figyelemmel kell lenni, hogy a kutya hogy tartja a lábát, vagy a fejét, vagy bármiét, tehát máshogy-e, mint korábban, és akkor el kell vinni, és megmutatni állatorvosnak, mert nagy bajok előzhet tők meg, hogyha figyelünk, ez még fontos.
Igen, igen.
Nagyon, ugye rengeteg sok mindenről nem beszéltünk, de nem is gondoltuk azt, hogy ennyi időbe minden szegletét ki tudnánk beszélni. neked van még egy könyvélményed, egy olvasmány.
Hát élményed. Igen, de közben belegondoltam, hogy azért az nagyon nem pozitív dolog történik a kutyával.
Ez így van, viszont maga az írás meg az egy nagyon elég nagyon zseniális, úgyhogy akár eredeti nyelven, te eredeti nyelven olvastad angolul.
Igen, a Mark Haddonnak a Kutya különös esete az éjszakában című regénye, uh-huh. amit mi gimiben olvastunk angolórán, és egy autista kisfiú az elbeszélője, és egy krimi.
Magyarul is megjelent természetesen.
És a, igen, a magyar címét mondtam. És tulajdonképpen egy ifjúsági regény, de ez abszolút felnőtt fejjel is nagyon élvezhető. Emlékszem, hogy akkor emiatt te is elolvastad.
Magyarul.
Igen, és aztán egyébként előadást is csináltak belőle, talán a Centrál Színházban adták. Nagyon jó a szerző Mark Haddon, és ez a regény, ez óriási siker. És lehet, hogy már beszéltünk a legfrissebb regényéből egy korábbi adásunkban, igen, a Delfinről, amit imádtam. Egészen igen. Más regény, de nagyon-nagyon szerettem. Úgyhogy, és akkor még hát persze ott van a Dérinek a Niki című regénye, amit én még nem olvastam, de majd biztos elolvasok. Nekem nincsenek annyira ilyen irodalmi élményeim. A Lessiről tudtam, hogy a Lessi az a kutya, aki ott várja a gazdáját az iskola előtt, és órát lehetne állítani hozzá, de kb. Ennyire emlékszem, szóval ez annyira nem maradt meg, de biztos van olyan, amit kifelejtettem, de ez egy nagyon jó kis könyv, ezt ajánljuk. Meg az összes többi mesekönyvet, amiről szó volt. Meg Petőfit.
Hát köszönjük szépen, hogy velünk voltatok most is. Kövessetek bennünket a Facebookon is, és az Instagramon is, és nagyon örülünk, hogyha ajánljátok az epizódjainkat másoknak is, és hogyha nem hallottátok az előző 25-öt, akkor hallgassátok meg.
Bármilyen sorrendben, bármikor, bárhol.
Jövünk legközelebb is.
Sziasztok!
Sziasztok!